Kedves hallgatóink! A mai napon folytatnánk azt a beszélgetést, amit a rendszerváltás kapcsán a 30. évforduló alkalmából próbálok sajátos szemszögemből felidézni. Azokat az emlékeket, amelyeket megpróbálok a mai hallgatókhoz kicsit közel hozni. Ha figyelembe vesszük és figyelembe követjük az elmúlt 30 év elejének a, hogy így mondjam, naptári eseményeit, szinte napra lebontottan találhatunk olyan dokumentumokat, amelyekben elmondják, hogy mi történt akkor. Akkor láthatjuk, hogy a kormány alakításkor az ország valóban a fizetésképtelenség határán táncolt. Az előző előadások alkalmával elmagyaráztam, legalábbis igyekeztem ezt megtenni, hogy miért alakult ez így. Elmondtam, hogy a jó szándékkal felvett nemzetközi hiteleket az ipar és a gazdaság korszerűsítésére szerettük volna felhasználni, de erre nem került sor. Egyrészt közbe jött az olajárobbanás, ami miatt hát nagy hiányok keletkeztek, és azt is tulajdonképpen át kellett hidalni. Másrésztről azért, mert közben a világ pénzügyi rendszerében végbe ment folyamatok, megdrágították a korábbi hiteleket, olyan magasok lettek a változó kamatozású hiteleknél a kamatok, hogy azokat szinte nem bírtuk kifizetni, tehát egy szerény, viszonylag szerint 4 milliárd dollár nem semmi, de ahhoz képest, hogy ez 21 milliárdra felnőtt, ahhoz képest kevés, és ebben a 21 milliárdban, levonva belőle a 4 milliárdot, abból mi egy árva fillért nem láttunk. Értelmezen azt, hogy minden felvett hitel a régebbi hitelek törlesztésére szolgált. Az ország tehát 1990-ben az összeomlás szélén volt, hát ezért is adták át a hatalmat. Ha a statisztikai adatokat megnézzük, hosszú idősorokat, akkor ez a helyzet nagyon is jól látható. A Nemzeti Bank adatai szerint 1990 tavaszán már csak néhány napi devizatartaléka volt az országnak. Tartaléka? Hát nevetséges ez a kifejezés, hiszen a nálunk tartott rövid lejáratú betéteket is tartaléknak tekintettük. Valójában az sem a miénk volt, hanem adósságot jelentett, amelyet lejárattól függően vissza kellett fizetni annak, aki nálunk tartotta a betéteit. Ha nem újítja meg, oda a tartalékunk. Akkor már több mint egy évtizede kutattam az ország devizaadósságának a helyzetét, igaz? Inkább csak külföldi adatokra, a Euromoney információira támaszkodtam. A hazai szigorúan titkos források megszerzésére soha nem törekedtem. A szocializmus idején kifejezetten kerültem is a úgynevezett tükkös anyagokat, a titkos ügykezelésének a rövidítése volt a tükk. Természetesen a pénzügyminisztériumban az ország devizahelyzetére vonatkozó összes információt szigorúan titkosan kezelték. Engem meg kimondottan visszatartott a titkos iratok kutatásától, hogy volt olyan kollégám, egy olyan valaki, akitől a KGST pénzügyek oktatását az egyetemen átvettem, aki nagyon kritikus volt korábban a szocialista pénzügyi rendszerrel, elmondta, hogy a transferábilis rubel bizony nem igazi pénz, és én is ezt írtam meg több cikkemben is abban az időben, de ez az ember furcsa módon állítólag öngyilkos lett. A Paksnál fogták ki a Dunából, de hát én bizony nem voltam biztos, hogy ez valódi öngyilkosság volt. Hát meg kell mondanom őszintén, hogy én bizony akkor féltem, és nem mertem titkos adatokat használni. No, azt azért tudom, hogy aki titkos iratokat kivett a úgynevezett tükk irodából, annak alá kellett írni egy papírt. Tehát nekem az én aláírásomat, ha csak oda nem hamisították volna, nem találhatták volna sehol meg, mert én ugyan ki nem vettem a pénzügyminisztériumból titkos adatokat, ugye ez kicsit mulatságos. De én olyan sokat voltam kapcsolatban nemzetközi diplomáciai fórumokkal, hogy féltem, hogy aztán a nyakamba varják, hogy én valami titkos dolgot kiadtam. Egyrészt, ahogy ezt majd mindjárt látni fogják, vagy már nem tudom, meséltem-e, de a nyakamra járt a szovjet nagykövetség, és sokszor felkeresett. Másodarról viszont állandóan meg voltam hívva az amerikai fogadásokra, diplomáciai fogadásokra, amiket én nem nagyon szerettem, de azért jártam el, mert úgy éreztem, hogy feltétlenül fontos, hogy mi is tudjuk, hogy mi van a világban, és tudjanak rólunk, és bár a diplomáciai csevegés soha nem volt a kenyerem, keservesen lehet, hogy nevetnek ezen, kedves hallgatóim, de annak, aki nem szereti az ilyen diplomáciai viselkedést, amikor az időjárásról beszélünk óraszámra, annak kis szenvedés így eltölteni egy fogadáson egy-másfél órát. Nagyon sokat köszönhettem azért ezeknek a találkozásoknak, mert meg kell mondjam, hogy az angol követségen is, meg az amerikai követségen is hasznos volt a jelenlétem. Az angol követségtől például kaptam olyan ösztöndíjat a British Council részére, ami egy rövid idejű látogatást jelentett számomra a 80-as években, de mégis beleláttam egy csomó mindenbe, aminek a 90-es évek elején bizony nagy hasznát vettem. Na mindegy, az a lényeg, hogy azt akartam elmondani, hogy én biztos, hogy nem hazai adatokkal tudtam gazdálkodni, mert hogy azokat meg se néztem, viszont a tükör statisztikából dolgoztam, nehogy azt higgyék, hogy azért teljesen levegőbe beszéltem. A tükör statisztikán azt értem, hogy a nyugati országok, akik adták a hiteleket, hát csak tudták, hogy mennyit vettünk fel tőlük, és ezt időnként ugye publikálták is a nyugati folyóiratokban, a Euromoney-ban például. Hát nem nagyon tévedtem, amikor ezekre alapoztam, mert később láttam, hogy egész jól megközelítettem a valós helyzetet. Számomra amúgy is pontosan a tendenciák voltak, mint pénzügyi kutató számára a fontosak. Meg kell mondani, hogy azért ehhez is kellett bizonyos bátorság, mert amikor a 80-es évek közepén Leningrádban előadást tartottam a KGST országok eladósnásnak a kérdéséről, erre kértek fel. A magyarországi TIT szervezte ezt a programot. Az ottani professzorok rémülten megkérdezték, hogy honnan veszem ezeket a számokat, hogy mennyivel adós Bulgária, Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország. Megmondtam, hogy a Euromoney-ból. De igen, ez a folyóirat náluk szigorúan titkosnak volt kezelve, egy nyilvános folyóirat, és csak a főnök páncélszekrényében volt található. Manapság is tudjuk, hogy vannak olyan országok, ugye elég csak Kínára utalni, ahol a nemzetközi információkhoz való hozzáférést megakadályozzák, és hát nálunk is nagyon kevés dologhoz lehetett hozzáférni, de nálunk, és a lengyeleknél még többhöz, az oroszoknál nem. Tehát a Szovjetunióban. Márpedig sajnálatos módon tudni kell, hogy fajlagosan hazánk volt akkor a legjobban eladósodott ország a szocialista táborban. Mit jelent ez, hogy a fajlagosan voltunk a legjobban eladósodottak? Ez azt jelenti, hogy ha egy főre vetítjük, akkor a mi adósságunk a legmagasabb. Abszolút összegben a lengyelek is, meg az oroszoké is, főleg a Szovjetunió is több volt, na de hát ott szétoszlik egy nagyobb néptömegre. Nálunk viszonylag kis létszámra volt elég magas, abszolút számú adósság. Márpedig ezt valamilyen módon fizetnünk kellett, hiszen, ahogy ezt korábban elmagyaráztam, ettől függött az ország fizetőképességének megtartása. Nem is értem, hogy ezt már olyan sokszor elmondtam, hogy miért nem értik meg az emberek, hogy a működőképességtől függ a foglalkoztatás, az emberek megélhetése. A politika nem engedheti meg, hogy az ország nem működjön. És ha nem tud másképp működni, mint ha fizeti az adósságait, akkor fizetni kellett. Milyen következményekkel járt volna, ha nem tudjuk a fizetőképességet fenntartani? Sokan mondják, hogy tehát nem fizetünk, aztán annyi. Késélen táncolt az ország. Még májusban a parlament első ülése után is kénytelen volt, gondolj csak el már az új parlament ülése, után is kénytelen volt az MNB a bázeli nemzetközi fizetések bankjától 3 hónapos áthidaló kölcsönt kérni. Mert nagyon sokban kivonta betéteit Magyarországról. Egyszerűen nem tudtuk a napi importot kifizetni. Nem a saját pénzünkből, csak a nálunk tartott devizákból. Amit ugye visszapótoltunk aztán, amikor az export hozta a bevételeket, de valahonnan először venni kellett a pénzt. Ha nem kaptunk volna újabb hitelt, akkor arra lettünk volna csak utalva, hogy mennyit tudunk mi szerezni a reálgazdasági javak értékesítésével, csak hogy minden tevékenységünkhöz, ahogy erre már többször utaltam. Bármelyik piacra irányult is, importra volt szükségünk. És ezért fizetnünk kellett, import hiányában rövid idő alatt leállt volna a termelés. Hát ahogy talán emlékeznek rá, meséltem, hogy Magyarországon az Ikaruszt is a MAN motorokkal szereltük fel, tehát ahhoz mindenképpen először kellett a deviza, hogy utána kapjunk érte sajnálatos módon rubelt, amit ugye, ahogy ezt az előző előadások alkalmával elmagyaráztam, a rubelt nem tudtuk viszont dollárra visszaváltani. De forintban jövedelem volt, és a gyárnak a működő képességét biztosította, amiben sok-sok száz, sok-sok száz, esetleg ezer ember is dolgozott. Így ördögi körbe voltunk. Fizetnünk kellett, mert az emberek munkanélkül maradtak volna, akkor infláció, és sajnos adott esetben még polgárháborús viszonyok is kialakulhattak volna. Ez ki merte volna felvállalni? Volt ugyanolyan javaslat, hogy adósságcsere formájában rendezzék a dolgokat. A múlt alkalmakkor beszámoltam arra, hogy Antal József folytatott tárgyalásokat Londonba, amelyen részt vett Rabár Ferenc is, és még néhány Antal Józsefhez közel álló külföldi barátja. De én ezekről annak idején nem kaptam részletes tájékoztatást, még akkor sem, amikor már én voltam a pénzügyi államtitkár. Nagyon bizalmasan kezelték ezeket a kérdéseket. Mondhatja valaki, hogy hát miért is nem próbáltuk meg ezeknek a hiteleknek a valamilyen módon való csökkentését? Hát hiszen a hitelezőnek is fájna, ha mindent elveszítene, így talán érdekelt lehetne a kimentésünkben, tehát valami segítségnyújtásban. Ezt az egyik külföldről hazatért magyar szakember el is mondta, Nagy Pongrácz, és igaza is van abba, hogy voltak ilyesmire példák. Nyilván egy óriási ország adósság tömegét, mint mondjuk Brazília, nem lehet egyszerűen leírni, mert ez túlságosan nagy vesztesség lett volna a hitelt nyújtó ország számára. De ehhez mi nem hasonlíthatjuk a helyzetünket, mi túl kicsi tétel voltunk a bankhitelzők számára. Minket viszonylag könnyen le tudtak volna élni, de mi viszont nem tudtunk volna sehonnan pénzt szerezni. És olyan országokkal sem voltunk összehasonlíthatók, amelyekben a hitelezők országának befektetői az adós országban lévő termelő vállalkozásaikat féltették. Tehát ahol mondjuk Brazíliában, ahol jelentős, vagy egyáltalán Latin Amerikában jelentős amerikai beruházások voltak, ott azért is partnerek az amerikai állam, a bankok és a, hát tulajdonképpen az egész gazdaság a partnerország valamifajta kimentésében, mert ott vannak a beruházásai. Hát meg is mozdultak értük valóban a nemzetközi szervezetek mentőakciói, de nálunk a rendszerváltás előtt nem volt jelentős külföldi tőke még. És így aztán ők így olyan nagyon sokat tulajdonképpen nem veszítettek volna, ha ők nekünk nem adnak tovább hitelt. És viszont mi nekünk aránytalan nagy lett volna a veszteségünk. És ráadásul még egy másik dolog, amit nem vesznek az emberek általában figyelembe. Én 30 év alatt már én nem tudom hányszor, talán százszor is elmondtam, elmagyaráztam, hogy nekünk nem olyan hiteleink voltak, mint a lengyeleknek. A lengyeleknek kormányhitelük volt, amerikai kormányhitel, amiért természetesen amerikai árukat kellett vásárolni, hát minden ország így próbál segíteni, hogy egyben magán is segítsen. Na de ez azt jelenti, hogy amerikai kormányhitel volt, amit politikai alapon adtak. Ott erős lengyel gyökerekkel bíró lobby csoport volt, aki odahatott, hogy elengedjék a lengyel kormányzását a rendszerváltás után segítendő a rendszerváltást. Mi ezt azonban nem tudtuk volna a rendszerváltás évében megjátszani. Először is nem volt kormányhitelünk, tehát ugye a bizonyos százokból, hogy miért nem harangoznak, az első az, hogy mert nincs harang. Tehát nekünk nem volt kormányhitelünk, amit kormánypolitikai alapon elengedhetett volna. Mi piaci alapon értékpapírokat értékesítettünk, sok kis befektető is vásárolt magyar állampapírt, például a Sógoroknál Ausztriában. Én magam láttam 89-ben egy kis Raiffeisen Bank hirdetését egy eldugott faluban. Én oda úgy kerültem, hogy az Agrárkutató Intézet kiküldött a szövetkelti mozgalom pénzügyeinek a tanulmányozására. És hát ez a hirdetés így szólt a Raiffeisen Bankban, hogy vegyen magyar állampapírt, nagyon jó befektetés. Na, ha nincs hitelmegújítás, új betétek elhelyezése nálunk, akkor a kibocsátani kívánt újabb értékpapírok lejegyzése nem történik meg, és akkor mi nem tudunk nekik fizetni. A befektetők elveszítik megtakarításaikat, képzelték, hogy mennyire szerettek volna bennünket. nálunk pedig leállt volna az élet, és ez még nagyobb probléma. Így látta tehát ezt az MDF és az Antal kormány pénzügyi vezetése, ezért hangsúlyoztuk, hogy fizetni fogunk. Abban reménykedtünk, hogy ha az üzleti életet sikeresen piaci viszonyokra átállítjuk és megindítjuk, akkor képesek leszünk kinőni az adósságokat, anélkül, hogy esetleg minden állami vagyont egy külföldi kézbe adnánk, hiszen erről volt szó azon a bizonyos tárgyaláson, amire utaltam Antal József londoni tárgyalásain. Azzal tisztában voltunk, hogy így is úgy is lesz, amit külföldnek kell majd eladnunk, de azért az még mindig jobb, ha szórt tulajdonosoknak adjuk el, nem pedig egy kézben, ugye? Az volt a törekvésünk, hogy ugyan magánosítsunk, mert másképp piacgazdaság nem képzelhető azért el, ha minden állami tulajdonban van. De az volt a célunk, hogy lehetőleg magyar kézbe adjuk ezeket a tulajdonokat. Sokan gondolják, hogy micsoda elmaradott szemlélet ez. Nem mindegy, hogy kié, már erre talán utaltam, és hát bizony nem, mert Thatcher asszony kormány is ilyen elvek szerint privatizálta Angliában annak idején. Olvastam erről egy dokumentumot, amiben Thatcher azt mondta, hogy igen, magánosítani kell, de úgy igyekezünk, hogy angol tulajdonban legyen, angol középosztályt erősítsük meg ezzel. Hát 1990. május 2-án volt, hogy összeült a magyar parlament. Két napon át a képviselők elmondták a szűzbeszédeiket. Mindenki életének, azt hiszem, ez volt az addigi életének a csúcspontja. Antal József, akit a köztársasági elnök Göncz Árpád felkért a kormányalakításra, vázolta a szándékait. Az egyes képviselők ugye a sok szépet elmondtak magukra, hogy ők miért vállalták ezt a munkát. Antal József azonban valóban, bár nem volt nagy gazdasági érdeklődésű szakember, de hát nem lehetett másképp miniszterelnök, mint hogy ezzel foglalkozik, elmondta, hogy a célunk az infláció mérsékelése, az eladósodás megállítása. Ezek voltak akkor az általa elmondott fő gazdasági vállalásai a kormánynak. Így fogalmazott Antal József. Mindez csak egy olyan gazdasági növekedés teszi lehetővé, amelyik egy két éves, figyelem, gazdasági átalakulás után 3-5 százalékos mértéket ér el. Gazdasági növekedés nélkül belesüllyedünk az adósságtengerbe. Nem leszünk képesek Nyugat-Európa fejlett társadalmához egyenrangú partnerként kapcsolódni. Hát itt minden szónak jelentése van. Szerettünk volna nem alázatos kérincsilőként jelentkezni Nyugat-Európánál, hanem egyenrangú partnerként kapcsolódni, de hát ehhez, ha el vagyunk adósodva és kiszolgáltatottak vagyunk, akkor ugye ezt nem tudjuk megtenni. A kormány tehát vállalta, hogy már az első évben megállítja az elszabadult inflációs folyamatokat, majd a 3 éves időszak végére az inflációt egy számjegyévé zsugorítja. Ez azonban ilyen gyorsan nem sikerült, legyünk őszinték. Csak a 3. évébe következett be az infláció mérséklődése, de még akkor sem igazán egy számjegyűre, hanem valami, úgy emlékszem, 18%-ra mentünk le. Mert hogy előtte, szavamat ne felejtjem, 28 és 35%-os infláció volt a 91-92-ben. Csak a 3. évben sikerült az inflációt mérsékelnünk. Akkor viszont igen, úgyhogy ezt kellett volna értékelni, de az embereknek addigra már elfogyott a türelmük. Már túl sokat viseltek el, hogy évről évre egyre rosszabbul éltek. Nem ezt várták a rendszerváltástól. A kormány maga elé tűzött célja a szociális piacgazdaság megvalósítása volt, ami a német kereszténydemokrata kormányzat háború utáni tevékenységében is, hát alapul szolgált. Erre az alapra szeretett volna Antal József is építeni. Nem véletlenül idézik olyan sokszor a halál előtt elmondott szavait, hogy keresztény Magyarországot akarok, mert csak annak van jövője, egy kereszténydemokrata politikára alapozott rendszert szeretett volna, és erre alapozott gazdaságot felépíteni. Hát május 17-én a leköszönő szocialista kormány közölte, hogy a gazdaság visszaesett, az első negyed éve 5-6% ipari termelés csökkenés jelentkezett, 100 000 emelkedett a munkanélküliek száma, hiszen már ugye a parlament megalakult, de még kormány nem volt, az csak 23-án áll fel. és ezért még a régi ügyvezető kormány adta közre ezt a jelentést, ami hát ugye elég síralmas volt. Egyre több ember már munkanélküli. Infláció, eladósodottság, munkanélküliség. Ezzel kellett indulnunk a kormánynak. Május 16-án volt, hogy a parlamentbe Antal József bemutatta a kormányának tagjait. Figyelemre méltó, hogy a két fontos gazdasági tárcát független szakemberekre bízta, Kádár Bélára és Rabár Ferencre. Kádár mi volt a külkapcsolatok minisztere, Rabár Ferenc pedig a gazdasági csúcsminiszter. Ő mellette voltam ott államtitkárként. Ez tulajdonképpen a pénzügyminisztérium volt, csak fel volt ruházva még más feladatokkal is. Viszont egyetlen pénzügyi előélettel rendelkező politikus kormánytag voltam Antal József kormányában, akkor politikai államtitkárként. Hát vegyük szemügyre kissé részletesebben az 1990-es év történéseit. Ebben a háromnegyed esztendőben a kormány megfogalmazta az első 100 nap legsürgősebb tennivalóit. Kidolgozta a nemzeti megújhadás programját, megbirkózott a taxis bokáddal, elkészítette a jövő évre szóló költségvetést benne, a lakáshitelek problémájával, annak a rendezésével, és letárgyalta az ehhez szükséges feltételeket a nemzetközi pénzügyi intézményekkel. Tehát a csúcsminisztériumnak a feladata volt egyrészt nemzetközi intézményekkel tárgyalni, hosszabb távra tervezni a napi operatív pénzügyminisztériumi teendőket, az egyes fejezeteket, vagyis egyes minisztériumokat pénzzel ellátni, ugyanakkor beszedni az adókat és járulékokat, illetve illetményeket, mert járulékokat az a társadalombiztosítás szedte be. Ezeket mind a pénzügyminisztérium csinálta, de emellett még ennek a minisztériumnak, és így a miniszternek volt a feladata a társadalmi szférával egyeztetés is. Hát ez óriási feladat tömegén, csak csodálni tudtam Rabár Ferenc higgadtságát akkor, ahogy ezeket kezelte. Párhuzamosan már meg kellett indítani a jogszabályok átalakítását is, ami egy óriási feladatot jelentett a jogi apparátusnak. Rengeteg gazdasági jogi probléma is volt benne. És a kormánynak el kellett kezdeni a kárpótlási törvény és a privatizáció törvényi rendezését. A kárpótlás megoldása volt előfeltétel ahhoz, hogy tiszta tulajdonviszonyok teremtődjenek az országba, hiszen csak így lehetett hozzáfogni a privatizációhoz. Hát annélkül pedig, ahogy már beszéltünk, róla nem képzelhető el piacgazdaság. Az első és legfontosabb politikai tennivaló magának, a koalíciónak egyrészt az összehozása, majd pedig az egyben tartása volt. Antal József mindenképpen ideológiai szempontból homogén koalíciót szeretett volna teremteni, hát az mégiscsak számomra, bocsánatot kérek, hogy így fogalmazok, de abszurdum volt, hogy a következő kormányban a liberális, antikommunistának magukat hirdető szabaddemokraták összebútoroztak a volt szocialistákkal. Az is elképesztő, amit manapság az ember lát az ellenzéknél, hogy milyen egymástól lényegesen eltérő világnézetű pártok próbálnak összeállni politikai hatalomszerzés céljából. Antal József úgy gondolta, hogy az a biztonságos, hogyha azonos ideológiai alapon álló politikai pártok vannak ebben. A különbség persze a különböző programokban megvolt, és mindjárt elsősorban és legfontosabban a kisgazdákkal, erre mindjárt kitérünk. De hát éppen ezért tartott ilyen hosszú ideig, ugye már másodikán felállt a parlament, és a kormány csak 23-án alakult meg, mert tehát a kormány alakítási tárgyalásoknál ezeknek az egyeztetéses nagyon sok energiát vett igénybe. Nyugaton egyszerűen nem is értve Antal Józsefnek ezt a szándékát, csak azt látva, hogy a szabaddemokraták és magukat antikommunistának hirdették, meg a MDF is azt mondta, hogy a kommunista rendszert akarja felváltani, gondolták, hogy majd ez a két párt fog összekapcsolódni, de hát a szabaddemokrata ideológia az lényegesen eltért a koalíciót alkotó pártok, a kereszténydemokraták, a kisgazdák és az MDF alapvetően nemzeti keresztény szemléletétől. Nos, tehát itt nem arról volt szó a kormányalakításnál, hogy azon civakodunk, hogy melyik tárcát kikapja meg, hanem egyszerűen azon, hogy a kisgazdapártnak volt egy borzasztó fontos kérdése, ez a földreprivatizáció, amivel valamit kezdeni kellett, ugyanis ez így önmagában nem volt megvalósítható. Azt mondják, hogy mások meg tudták valósítani a reprivatizációt. Hát nálunk ez semmiképpen nem volt lehetséges, mindjárt elmagyarázom miért. A földreprivatizáción viszont nagyon sok minden múlott, az agrárium sorsa. Én bizony előző életemben álmomba se gondoltam, hogy ezen a területen is komoly feladataim lesznek a rendszerváltás után. Talán nem is tudják sokan, hát nem fontos a személyem, de nekem önmagamban nagyon fontos dolog volt, hogy véletlenül felkészültem erre a nagyon fontos kérdéskörre azáltal, hogy 1987-ben, amikor felszámolták a pénzügykutató intézetet, ahol 12 éven át dolgoztam a pénzügyminisztériumba, ez volt a reformgondolkodás egyik központja, nekem a felszámolás után az Agrárgazdasági Kutatóintézet kínált megfelelő állást. Noha speciális agrár ismereteim akkor még nem voltak, azonban hamar beletanultam e terület pénzügyeibe. Emberileg remek hely volt, kiváló vezetővel, jó kollégákkal. Hamarosan az intézet tanácsának választott tagja lettem, vagyis sikerült jól beilleszkednem. Hát 3 év alatt már második évben már az intézet vezetőségébe kerültem. Az egyik legfontosabb kutatott téma abban az időben, 88-89-ben éppen a földkérdés volt. Nagyon jól látta az intézet vezetője, hogy ez döntő fontosságú lesz egy olyan ország számára, akinek a tőkés exportját alapvetően az agrárium biztosította. És hát, mit ad Isten, 1990-ben éppen a földkérdés került a koalíciós tárgyalások középpontjába. Tudjuk, hogyha sokan hallották már, hogy a kisgazdapárt azt mondta, hogy a jogállamiságra nem lehet másképp visszatérni, csak a restitúció révén, azaz az 1947-es állapotokra való visszatérés elve alapján. Azt senki nem gondolta, hogy a régi nagybirtokokat kell visszaadni, de azt igen, hogy és így tudott magának hatalmas tömegbázist szerezni, hogy a 45 utáni földosztással földhöz jutott embereket megnyerte az, hogy visszakapják a földjüket. Az MDF agrárkoncepciója ezzel nem volt azonos, nem azért, mert mi nem szerettük volna a földhöz ragaszkodó parasztoknak a tulajdonukat visszajuttatni, de mi úgy gondoltuk, hogy a 40 évi kommunizmus a korábbi tulajdonosoktól ugyan valóban elvette a tulajdonát nem csak a mezőgazdaságba. De azóta sehol se lehetett másnak se tulajdont szerezni, hát magántulajdon, termelőeszköz magántulajdona nem volt. Csak néhány kósza ember volt, aki át tudta élni ezt a kommunista időt. Nekem volt egy kedves barátom, aki késes és köszörűs volt, és egész életében maszek maradna, de hát ez egy nagyon kicsi, vékonyka kis pici parányi szegmense volt a gazdaságnak az úgynevezett maszekok. Tehát tulajdonképpen termelőeszköz mindenütt állami tulajdonba került, és a restitúció csak akkor lenne igazságos, ha nekik is visszaadták, hiszen tőlük is elvették a tulajdonukat. Hát ugyan azt látjuk, hogy másoknak meg nem adták meg a lehetőséget arra 40 év alatt, hogy tulajdonuk legyen. Tehát az egész társadalom tulajdonképpen kárpótlásra szorulna. Hát ilyesmi fejeződött ki például abban, hogy a csehek egy kuponos privatizációt valósítottak meg, ahol az állampolgárok kaptak ilyen részét az állam tulajdonából, és aztán ezt vagy kihasználták a privatizációt, vagy eladták másnak, aki ki tudta használni. Ez minden esetre a társadalom igazságoságra helyezte hangsúlyt, mert mindenkinek jutott akkor ebből valami. Igen ám, de aki ilyen taktikát folytatott, mint a csehek, az megtehette, mert a cseheknek volt a KGST a legalacsonyabb állami adósságuk, tehát az ő állami vagyonukat nem terhelte meg az ország adóssága, nálunk azonban igen. Ezért volt kényszerűség, hogy készpénzért adjuk el az állami tulajdonokat, mármint úgy értem be készpénzért, hogy az állam pénzhez jusson ezáltal, és ezáltal, ha lehetséges, devizáért. Egyébként mondjuk a cseheknél az agrárszektor kérdése egyáltalán nem volt a jelentős, mint nálunk, így a földkérdésnek náluk nem volt súlya, még ha hasonló politikai helyzetben lettek volna is, mint mi. A mezőgazdasági szövetkezetekkel kapcsolatosan, hát akkor mi volt az MDF álláspontja? Az, hogy igen, azok maradjanak meg, de alakuljanak igazi tulajdonosi társulásokká. maradjanak, sőt, hát úgyis a bevitt tulajdonok elvileg a nevükön voltak, de aki már meghalt, annak tulajdonképpen már a közös tulajdonban ment át a vagyona. Tehát mi azt mondtuk, hogy ez örökölhető legyen, és írják vissza mindenkinek a nevére a saját tulajdonát, legyen a nevükre írva. De ne oszlassuk fel a működő nagy gazdasági egységeket, hanem azok váljanak nyugati értelembe vett valódi szövetkezetekké, amelyben nem a párt nevezi ki a vezetőt, az elnököt, nem a pártitkár fog dirigálni benne, hanem maguk a szövetkezeti tagok választják meg azt, aki a legjobban alkalmas a vezetésre. A kisgazda politikusok azonban a vidéki lakosság föld iránti vágyát, hát, bocsánat, hogy így fogalmazok, kihasználva, ennek a nosztalgiának az alapján azt hangsúlyozták, hogy vissza kell adni a földeket. Hát ugye elvileg abból is lehetett volna újra alakítani egy szövetkezetet, de azt ugye mindenki tudja, hogyha már valamit visszaadnánk, és ugye nem mindenki akarna a szövetkezetbe visszalépni esetleg, akkor az a termelési módszer, vagy az a folyamat, ami erre a gazdasági nagy földegységekre kialakult, akkor az mindenképpen szétesne. Hát sajnos a kisgazdák nem akartak engedni a reprivatizáció kérdéséből, és hát így az első és legfontosabb dolog annak a megértetése volt velük, hogy a magánosítás folyamata csak az iparban, kereskedelem és egyéb területeken egységes elvek szerint valósulhat meg. Ezt azért egy jogász, hiszen végül is Tornyán József is egy jogász ember volt, felfogták, hogy ez muszáj egységes legyen, és hát így ezen az alapon próbáltak valamilyen kompromisszumra jutni.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.